lesz a Lélek Koffein anyával?
Lélek Koffein Podcast. Egy korty pozitív energia Power Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélek Koffein Podcast legújabb adásában. Minden héten hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk.
A mai vendégem Somodi Betty, a Golden Milk a Wellness Podcast megálmodójával beszélgettem a podcastekről és a wellness megannyi témájáról. Imádom mind a külföldi, mind pedig a belföldi podcast adásokat hallgatni, így Betty két hetente megjelenő epizódjaiban a wellness megannyi témájáról beszélget vendégeivel. Bettyvel együtt úgy gondoltuk, hogy igenis mi podcasterek alkossunk közösséget, és osszuk meg a tapasztalatainkat egymással. Hallgassátok ezt az epizódot is szeretettel! Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, a Lélek Koffein Podcast hallgatóinak. Ez egy nagyon különleges adás, mert ez kicsit úttörőnek is számít, mert két podcaster fog beszélgetni a mai nap folyamán. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel Somodi Bettyt, ő a Golden Milk Podcastnek a műsorvezetője, szerkesztője, vágója, kitalálója, feltalálója. Úgyhogy hát szia Betty, nagyon-nagyon szépen köszöntelek a műsoromban.
Szia Kriszta, szia, és üdvözlöm a hallgatóidat, sziasztok!
Nagyon örülök, hogy elfogadtad így a virtuális meghívásomat, mert azért így a hallgatóknak el kell, hogy mondjam, hogy még mindig ugye hát karanténhelyzet van, és sajnos személyesen nem tudtuk összehozni a találkozót, de ami késik, az nem múlik, és így előjáróban már beszélgettünk, hogy ezért ez még így ilyen különleges dolog, mert hogy mi még így nem egyrészt nem is találkoztunk, másrészt még nem is nagyon beszéltünk, csak hallgatjuk egymás podcastjeit.
Igen, de ez egy picit olyan, mint amikor van egy ilyen virtuális barátnőt, hogy érted, hogy egy érdeklődési körötök van,
igen,
és
igen.
Hallgatod, és úgy érzed, hogy te is ott ülsz annál az asztalnál, amikor mondjuk a Lélek Koffeint hallgatod esetleg.
Ugyanez, el kell mondjam a hallgatóknak, meg neked is, Betty, ezt te sem tudod, képzeld el, hogy mikor én elkezdtem a Lélek Koffein podcastet, akkor már elég sűrűn hallgattam mind angol, mind külföldi, mind ugye magyar podcastereket, meg podcasteket, és az elsők között voltál, és nagyon inspirálónak találtalak, nagyon-nagyon szépen össze vannak rakva a műsorait, hogy egy kicsikét mesélsz a hallgatóknak, illetve nekem is, hogy hogyan indult a Golden Milk podcast, illetve hogy milyen fő témákat szoktál boncolgatni.
A Golden Milk ötlete onnan jött, hogy én is nagyon-nagyon sok podcastet hallgattam az utóbbi években, és leginkább angolul. Megmondom őszintén, amikor én nekivágtam ennek a dolognak, nem igazán volt még olyan magyar nyelvű tartalom, ami úgy igazán tetszett volna, ami lekötött volna, és feliratkoztam volna rá. És nagyon sok angol nyelvűt hallgattam, és folyamatosan azt motoszkált a fejembe, hogy nagyon jó lenne egy ilyen jellegű podcast magyarul, mert amellett, hogy edukatív, hiánypótló is, és hát ha vannak még mások ilyen helyzetben, hogy szívesen hallgatnának magyar nyelven valamit, meg ugye nem mindenki tud olyan jól angolul, hogy értse is ezeket a külföldi podcasteket, és eléggé sokat gondolkodtam rajta, hogy belevágjak, ne vágjak bele, úristen, mit fognak szólni az ismerőseim, nem is az ismeretlenek, hanem inkább az ismerőseim, meg a családom, és tipikus, és végül a testvérem születésnapomra meglepett 2018-ban, a szülinapomra meglepett egy ilyen kezdő podcaster mikrofonnal, és akkor mondta, hogy jó, akkor most már nincsen visszaút, el kell kezdeni. És az elején nem is foglalkoztam bele, 3 hónapig rá se néztem, és akkor 2018. augusztus szeptemberétől decemberig raktam össze egy fejben, hogy mit szeretnék, hogy egyáltalán hogy kell neki kezdeni, sok ilyen tutoriált néztem, tervezgettem, logót csináltam, hát tudod, minden ilyen feladat, ami, hogyha nem vagy podcaster, nem is gondolnád, hogy mennyi utómunka van vele. És 2019. januárjában startoltál a Golden Milk, aminek a szlogenje az, hogy szépségápolás és egészség kívül belül. Azaz, számomra nagyon-nagyon fontos az, hogy jól érezzük magunkat, hogy boldogok legyünk, amikor belenézünk a tükörbe, ahhoz, hogy boldogok legyünk, amikor belenézünk a tükörbe, nem csak arra van szükség, hogy ne legyen kis hurka, kis narancsbőr itt-ott-amott, hanem hogy mentálisan is rendben legyünk, hogy ki legyünk békülve önmagunkkal, a környezetünkkel, elfogadjuk magunkat. Emellett nagyon fontosnak tartom az egészséges, tudatos étkezést, táplálkozást, az egész egészséges életformát, és erről szerettem volna a hallgatóimnak beszélni, megfűszerezve természetesen egy kis szépségápolással, bőrápolással, mert ezek a kedvenc témáim, de nem csak erre redukáltam le a podcastet, hanem próbálom minél szélesebb spektrumon bemutatni, hogy miről is szól a well-being, azaz a jól lét.
És akkor ez most neked nem a főállásod, igaz?
Nem, nekem egyáltalán nem a főállásom. Én most már 8 éve a családi vállalkozásunknál dolgozom, mióta lediplomáztam a főiskolán, de előtte is sokat segítettem fordításokkal. Én turizmus vendéglátást végeztem, de nem igazán dolgoztam ezen a területen. És van egy családi cégünk, amit már 17 éve alapított édesapám, ami nagyon szépen kinőtte magát az utóbbi években, és ennek a vezetésében dolgozom, ügyvezetői feladatokat látok el, és egyre jobban most már édesapám is a háttérbe vonult, és más projektjeivel foglalkozik, és így adja át a következő generációnak nekem, illetve az öcsémnek a céget, és hát ebbe próbálunk helytállni.
Ez nagyon izgalmasan hangzik, de akkor nem is a szépségápolás, vagy így a lélektan pszichológia területén dolgozol a főállásban ezek szerint?
Hát képzeld el, hogy teljesen az ellentéte, autóipar és szélvédőnek.
Ne! Komolyan!
Aha. Elpasisabb iparág is lehetne. Nagyon nehéz volt ezt az elején elfogadni, és mindig is ott motoszkált bennem, hogy kéne valami, ami kiegészíti ezt, valami finomabb, valami lágyabb, valami kreatívabb, mert ez nagyon nyers, ez nagyon üzletorientált, stratégiáról szól az egész, és számokról, és szükségem volt valamire, amiben ki tudom élni egy kicsit a nőiességemet és a kreativitásomat, és nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi lehetne az, és végül ugye így jött a podcastnek az ötlete. Zárójelben pedig megjegyzem, hogy már általános iskolában is iskolarádió szerkesztő voltam, meg műsorvezető, úgyhogy már korán bennem volt ez az online rádiózás, vagy rádiózás iránti kíváncsiság, de most így felnőtt fejjel vágtam bele.
Ne a kalappal, mert ha jól tudom, amúgy ilyen különböző wellness témákkal kapcsolatos podcast nagyon-nagyon kevés van, és viszonylag nagyon hamar sikeres is lettél, ugye? Tehát, hogy ahogy így olvaslak, meg hallgatlak, meg abszolút figyelemmel kísérlek, hogy nagyon sikeres is a podcasted.
Köszönöm szépen. Egy érdekes dolog az, hogy én nem tudom, hogy mi számít sikeresnek egy podcastben.
Amúgy ez igaz, ez jó gondolat, mert én sem. Azt mondják, hogy az, de hogy ezt nem értem, hogy hogyan tudjuk ezt megnézni, de én a tiédet amúgy szerintem tényleg sikeresnek titulálom, Betty, tényleg. Mert hogy mindenhol ott vagy, meg így nagyon nyitottak feléd az emberek, és hogy nagyon inspiráló interjú alanyaid vannak, és hogy vissza is hallom, hogy a Golden Milk-et hallgatják.
Ez szuper hallani. Én is úgy gondolom, hogy ott van az ismertebbek között, főleg ebben a kategóriában, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam. Nyilván nem lehet egy több mint 5 éve műsoron lévő, mondjuk akár a Balázsékkal összehasonlítani, akiknek gondolom napi letöltés száma magasabb, mint nekem az összes epizódomnak. Ez egy más kategória teljesen. De úgy gondolom, hogy apró kis mérföldköveket lépek meg, és nézem, minden nap frissítem a kis statisztikákat, és látom, hogy egyre nő és nő, és egyre érdekesebb interjúalanyokat tudok felkérni, vagy olyanokat, akiket az elején meg sem mertem volna zavarni azzal, hogy üzenetet küldjek nekik, és megpróbáljak velük interjút egyeztetni. Aztán pedig rájöttem, hogy aki már az nyer, és ezt nem kell túl misztifikálni, hogyha érdekel az, amiről szeretnék beszélni, hiába nem ismernek engem, hogyha elő tudom nekik adni, hogy mi a célom ezzel, akkor én is fel tudom kelteni az érdeklődésüket, és nagyon sokan elfogadják, sőt, szerintem mindenki eddig elfogadta, akit megkerestem.
Mikor szoktalak hallgatni, és a legeslegelején nem is emlékszem, talán egy évvel ezelőtt, hogy mikortól kezdted Betty egy éve, te már bőséggel fenn vagy, mert hogy még én télen, emlékszem, én nagyon sokat utaztam a munkahelyem és az otthonom között, és akkor hallgattalak reggelente az autóba. És hogyan választott ki a témákat és az interjú alanyaidat? Mert hogy én nagyon sok ötletet kaptam a bőrápolással, szépségápolással kapcsolatban tőletek az interjú alanyaittól, hogy miként válogatott ki, mert hogy nem hétköznapi, kifejezetten, ami nagyon-nagyon jó szerintem, és ha megengeded ezt a személyes gondolatot, kérlek arra, hogy ne is ezeket a nagyon celebb interjú alanyokat választ, hogy annyira jó interjú alanyokat találsz, hogy miként és mi alapján válogatod meg őket?
Ebbe a celebb irányba nem is gondolkodom elkanyarodni. Ebben abszolút egyetértek veled, Kriszta. Az alanyokat az elején úgy válogattam ki még az induláskor, hogy körülnéztem az ismertségi körömben, vagy ismerős ismerőse, akit esetleg már régebb óta figyeltem, és úgy gondoltam, hogy egy érdekes ember lehet, akivel szívesen meghallgatnának egy beszélgetést mások is. Utána pedig szerintem ez veled is így van, hogy belépsz ebbe a világba, és
igen.
Jönnek egyszerűen, egymás igen. után nyílnak meg a lehetőségek, az ajtók, és egy ilyen láncreakcióként ismersz meg új embereket. Ha már csak Instagramon is elkezdesz követni egy bizonyos témát, ugye ott folyamatosan dobja föl a te profilodhoz leginkább illő más oldalakat. Ismertem meg korábbi interjú alany alapján a következő interjú alanyt, úgyhogy ez egy ilyen hozadék, ahogy így folyamatosan gördül előre a Golden Milk, és egyre több embert ismerek meg, vagy egyre több ember kerül így a látszögembe.
Melyik volt eddig a kedvenc témád?
Nem tudok választani. Mindig azt mondom, hogy jaj, most ez a legutolsó, de aztán mindig sikerül ezt felülmúlni. Én nagyon szeretem amúgy az ilyen beauty-s témákat, és érdekes, hogy van, amelyikre azt hinném, hogy na ez most mindent vinni fog és tarolni fog, és mégse hallgatják meg olyan sokan, és olyan téma, amire meg azt gondoltam volna, hogy hát ez nem érdekelni fogja az embereket, az meg így süvít. Talán az egyik kedvencem az a ciklusmesék Nóris volt, a női ciklus fejti ki és magyarázza el, mint egy kis okost. Azt nagyon-nagyon szerettem, de igazából mindegyik a szívemnek a csicske.
Talán áprilisban volt kifejezetten egy ilyen kis külön kiadásod, ami rólad szólt, és most már nem árulok zsákba macskát, elmondom a hallgatóknak, hogyha jól tudom, te félig kubai származású vagy, igaz? Ezt jól mondom, Betty, segíts egy kicsikét itt képbe kerülni.
Abszolút.
Hogy milyen kötődésed van Kubához, és egy picit így arról a mentalitásról, életmódról, ha jól tudom, imádsz zenélni, táncolni, és ugye ezt abszolút végig is kíséred a podcastedben, hogy ez milyen itthon, vagy mikor költöztetek haza? Mesélsz nekünk egy kicsit erről?
Hogyne. Nekem az anyukám kubai, édesapám pedig magyar, és én itt születtem már Budapesten. Kiskorom óta, sőt, mióta megszülettem, anyukám hozzám spanyolul beszélt, apukám magyarul. Nálunk nagyon fontos volt az, hogy én megtanuljam anyanyelvi szinten a spanyolt, hogyha már egy ilyen kiváltságos helyzetben vagyok, hogy kiskoromtól kezdve ezt magamba tudom szívni így az anyatejjel együtt, és ezért nagyon hálás vagyok anyukámnak. És nem csak a nyelvet, hanem a kultúrát is nagyon részletesen így megtanította, és abszolút én ugyanannyira tartom magamat kubainak, mint magyarnak. Sokat jártunk ki, és most már, hogy az embernek benőtt a feje lágya, és már nincs annyi szabad napja egy évben, mint korábban, most már kevesebbet, de így is próbálok a lehető leggyakrabban hazautazni. Nekem ugye kint van a nagymamám, nagynéném, unokatesóim, úgyhogy vannak kint rokonok bőven, akiket lehetne látogatni, meg hát haza is húz a szívem, mert kiskoromban a legtöbb nyaramat kint töltöttem június 1-től szeptember 1-ig általában kint voltunk, ami eléggé hosszú idő, úgyhogy nekem ez egy részem. És ahogy te is mondtad, igen, én nagyon-nagyon szeretem a kultúráját Kubának, nagyon-nagyon szeretem az életfelfogását, életritmusát, a zenét, amire fölnőttem, hogy nálunk otthon a takarítás is úgy megy hétvégén, hogy anyu maximum hangerőn döngeti szalszát, és táncol a felmosóval. Szóval egy abszolút ilyen kubai otthonban nőttem föl, és ez a mai napig is így meglátszik rajtam. Hozom ennek pozitív és negatív hozadékait is. Erről beszéltem már a podcastben, mert volt egy-két ilyen kubás külön epizód, amit nagyon-nagyon szeretnek a hallgatók, és én meg imádom, hogy ők ezt szeretik, és megoszthatom velük, hogy milyen a latin életmód. Úgyhogy dióhéjban így ennyi, amit így a kubai oldalamról elmondanék. Aztán, hogyha van valami, amire így különösebben kíváncsi vagy, akkor...
Igen, őszinte leszek, Betty, hogy egy kicsit mesélj már, hogy oké, hogy kultúra, életmód, de hogy én meghallgattam ezt az áprilisi különkiadásodat, és ott kifejezetten mesélsz is magáról a kubai szépségápolásról. És bár a Lélekkoffein így a külsőségekről, külcsínről, szépségápolással nem nagyon foglalkozik, de ha már itt vagy, és én azt gondolom, amit te is mondtál, hogy a külsőségek és a külcsín nagyon sokat dob ahhoz, hogy lelkileg, mentálisan és szellemileg hogyan érzed magad, hogy van-e valami olyan praktikád, amit megosztanál velünk, hogy amit kifejezetten minden nap alkalmazol, és ezt kifejezetten Kubából hozol?
A leges-leges legfontosabb az egy olyan szépségpraktika, ami igazából nem is szépségpraktika, hanem a lelkedhez van köze, és ez a magabiztosság.
Wow!
Én ezt hallom kicsi-kicsi korom óta, és most nagyon remélem, hogy mindenki érteni fogja az üzenetét annak, amit mondok, és nem szőrszálhasogatás lesz a vége, hanem érteni fogjátok azt, hogy sajnos a magyarok nagyon szeretik, amikor belenéznek a tükörbe, a rosszat meglátni. Jaj, most van még rajtam 5 kiló, jaj, nekem nem tudom, nem, nincsen 200 pár cipőm, jaj, nekem nem olyan sűrű a hajam, és nem olyan fényes, és hasonló dolgok. És én azt láttam kiskoromtól kezdve Kubában, hogy mindegy, hogy hány kilós vagy, és ott tudjuk, hogy ugye a latinoknál a széles csípő, hatalmas fenék, nagy combok, ez a divat, ami most kezd egy picit kommerszebb lenni most már a világ többi táján is, de eddig ez ugye egy ilyen tabu volt, tehát mindenki ilyen kis nátszállábakat akart, meg kis fokhagyma feneket. Uh-huh. És ott kint egy 120 kilós nő olyan magabiztossággal tud végigmenni az utcán, és füttyögnek utána, és ki van rúzsozva, és tényleg olyan egy kisugárzása van, hogy lehet, hogy egy gyönyörű, szép, vékony modell elmegy mellette, és egyszerűen eltörpül az ő energiái mellett. És ez egy olyan dolog, amit nekem megtanítottak már nagyon fiatal koromtól kezdve, hogy fogadjam el magam, hogy próbáljak meg minél inkább kibékülni azzal, amit kaptam. És ezt azért is emelem ki, mert lehet, hogy a magyar szépségsztenderdnek picit talán jobban megfelelek, mert ilyen kis vékonyka vagyok, 50 kiló vasággyal együtt, de hogy pont mint Kubában... Hogy kint engem sokat cukkoltak ezzel, hogy milyen vékony vagyok, meg hogy jó lenne, hogyha tudod, mamám mit súlykolta velem, jó lenne, hogyha kicsit többet ennék és híznék. Aztán rájött, hogy ez genetika, de nekem ez nem volt igazából probléma elfogadni. Én ugyanúgy felöltöztem, amikor elmentem kint bulizni, és úgy éreztem, hogy ugyanolyan csinos vagyok, meg szexi vagyok, mint azok a lányok, akiknek ilyen Jennifer Lopez alakja van, és megtaláltam azokat a fiúkat, akiknek ez tetszett, úgyhogy egy olyan magabiztosságot tanítottak nekem, amit sok magyar lánynak, vagy európai lánynak már kiskorától kezdve jó lenne magába szívnia, és emellett még egy nagyon fontos dolog, ezt nekem is gyakorolnom kell, az az, hogy tényleg az életkor, az egy szám, nem kell tőle berezelni, ott kint ugyanúgy 50-60 évesen is ugyanolyan szociális életet élnek, mint itt egy fiatal, ugyanúgy elmennek szórakozó helyekre, ugyanúgy kirikkentik magukat, és nem kell ettől pánikolni. Most leszek 30. június 11-en lesz a szülinapom, és most már abszolút így elfogadtam, de volt egy időszakom, most egy éve kb., amikor itt teljesen bepánikoltam, hogy úristen, és most mi lesz, és hogy vége a fiatalságomnak, és ez egy új életszakasz, és szorongtam. És utána meg belegondoltam, hogy miért is, hát olyan nőkkel vagyok körülvéve, olyan kubai nőket láttam a családomban, meg az ismeretségi körömben, akiket megirigyelhetne bármelyik 20 éves a külleme, vagy a magabiztossága, vagy pedig a kisugárzása alapján.
Értem, Betty, és így valahol abszolút egyetértek, de azért ez rendkívül nehéz, pláne nekünk magyaroknak, tehát, hogy oké, hogy magabiztosság, de ez gyakorlatban mit akart, mikor kislány voltál, a nagymamád és az édesanyád minden nap dicsért, vagy pozitív megerősítéseket hallgattál tőlük, vagy kifejezetten a szépségedre, akár a hibáidra koncentráltatok, de azt is a pozitív részét tudták elmondani, megmutatni a tükörbe neked, tehát, hogy abba segíts nagyon kérlek, mert nagyon sok kis gyerekes édesanya hallgat engem, hogy otthon van akár a kisfiú, vagy a kislány az ölükbe, 4-5-6 évesek, és akár magamból kifolyólag itt van egy gyönyörű 4 éves kislányom, hogy hogyan tudom az ő magabiztosságát, az önszeretetét, igen, a legjobb szót használom rá, az önszeretetét mondjuk megerősíteni.
Nekem elmondták sokszor igen azt, hogy te szép vagy, hogy te okos vagy, hogy te ezért meg ezért különleges vagy, és akkor is elmondták, hogy én szép vagyok, amikor le volt takarva az oviba, le volt ragasztva az egyik szemem, mert most is, de a kiskoromban sokkal jobban látszott, az egyik szemem, amikor fáradt vagyok, akkor én nagyon pici, mert amikor születtem, akkor ott egy izom így beleütközött anyu egyik csontjába, és akkor ez így nem fárad. És ugye le volt tapasztva a szemem az oviba, és nekem elmondta anyukám minden nap, hogy te gyönyörű vagy, amikor volt ekcéma az arcomon, ez mondjuk bőrápolás tekintetében nem a legjobb tipp, de akkoriban még anyu nem volt annyira tájékozott, és akkor így mondtam neki, hogy jaj, anyu, ott vannak a piros foltok, zavar, fessél ki. És anyu ilyen mindenféle arcfestékeket vett, és akkor mit tudom én, egyik nap bohótnak, másik nap cicának festett ki engem.
Mert
én azt szerettem volna. És persze most már így utólag belegondolva, hogy ekcémás bőrre nem biztos, hogy tényleg ez a festék úgy jó volt, de végül megoldódott, gyógyultam belőle, és elmondták nekem, hogy igen, hogy hiába most ott vannak azok a kis pöttyök, attól én még szép vagyok, és okos vagyok, de utána ugyanúgy, ahogy nőttem föl, elmondták a hibáimat is, hogy tudom én, amikor kitörtem a fogamat, és akkor nem úgy álltak még a fogaim, mint kellett volna, hogy igen, ez most nem olyan szép, majd kihullik, majd nőni fog helyette, nem tejfogat, hanem igazi fogad, bár meg legyél türelmes, és valahogy ez így természetes volt, hogy mindig dicsértek, de közben tudtam, hogy mi az, ami esetleg más, mint a többieknél. És ugye itt a másnál gondolok arra is, hogy egy magyar iskolában jártam magyar gyerekek között, és akkor az anyukám, aki teljesen máshogy nézett ki, ő neki olyasmi a bőrszíne, mint a Halle Berrynek, ilyen cappuccino.
Wow!
Anna, és most már nem, most már egyenesít, de akkor ilyen nagyon göndör volt a haja, teljesen máshogy nézett ki, mint a többi anyuka. Engem azért csúfoltak sokszor, cikiztek, más volt még akkor a 25-6-7 évvel ezelőtt a világ, mint most. Én remélem most már nem igazán találkoznak ilyennel a félvér gyerekek, és én is megkaptam ezeket később meg, hogy jaj, nekem szélesebb az orrom, vagy hogy nekem miért olyan göndör a hajam, most már nekem se göndörödik sajnos annyira, de kisebb koromban sokkal göndörebb volt. Ezeket megkaptam ugyanúgy, mint a tesóm, és mindig elmondták a szüleim, hogy erre nekünk büszkének kell lennünk. lehet, hogy azért cikiznek, mert irigyek ránk, lehet, hogy azért cikiznek, mert egyszerűen nem mondták el a szülei, hogy a világ egy sokszínű bolygó, és nem csak szőke kékszemű gyerekek járnak a magyar óvodákba, és hogy vannak más nemzetek is a világon. Lehet, hogy ez annak a szülőnek a szegénységi bizonyítványa, de lépjek túl rajta, és igenis legyek én büszke a származásomra és a családomra.
Betty, ha már önszeretet, önelfogadás, van-e valami jelenlegi praktikád erre vonatkozólag? Milyen lelki struktúrát alkalmazol a mindennapokban? És itt most kifejezetten az én időre gondolok.
Nekem az egyik kedvencem az, amikor már reggel, amikor beszállok a kocsiba, maximumra felnyomom a hangerőt, a zenét, bekapcsolom, és egyszerűen ennél jobban nem tudom elindítani a napomat. Betehetek egy podcastet is, mert szoktam reggel podcastet is hallgatni a kocsiba, de amikor berakom a kedvenc számaimat,
és most már... Most mire gondol, a heavy metalt, vagy mire kell gondolnom, hát, hogy beülsz a kocsiba, és így kiörjöngöd magadat?
Nem, általában úgy kell elképzelni, mint valóban egy kicsit, mint egy őrült, de az, hogy vezetés közben itt táncolok, és énekelek, és dübörög az egész autó, és nem heavy metalt, azt nem hallgatok, általában vagy latin zenét, vagy valamilyen R&B-s, hip-hoposabb, vagy a világzenét is nagyon szeretem. Általában ilyesmiket szoktam, és... akkor utána már nincsen szükség arra, hogy most elmondjam magamnak, hogy ez egy jó nap lesz, mert én már úgy vágok neki, hogy na, ez a nap már csak jó lehet.
Nagyon jó. Na, sok mindent hallottam, már ilyet még nem, úgyhogy szuper. Ezt esküszöm, neked ki fogom próbálni.
Meg kell csinálni egy ilyen jó kis playlistet, össze kell rakni, és akkor azzal kell indítani a napot. Nálam bevált, remélem, hogy nálad is befog. Meg nekem amúgy még, ami így ön elfogadásban segített, főleg, hogyha mondjuk esetleg pont olyan kedvem volt, hogy valamiért, mert most nem szeretnék álszent se lenni, mert beszélek az önelfogadásról, de nekem is volt olyan, amikor jaj, most nem tetszem magamnak annyira, de akkor így belenéztem a tükörbe, és akkor jó, akkor most megint ismét zene, és táncoljunk. Én nekem az egész tini korom így telt, hogy tükör előtt táncoltam, és valószínűleg ezért is van egy ilyen picit erősebb testtudatom, mert tudok úgy mozogni, meg tudok úgy járni, meg tudok úgy ülni, hogy ez is egy kicsit csapongok, de hogy például nekem mindig elmondták, hogy húzzam ki magam, mert ez a testbeszédben nagyon-nagyon fontos, hogy egy magabiztos ember, egy magabiztos nő, az húzza ki a vállát, mert különben senki se fogja elhinni, hogy te boldog vagy a bőrödben. Ez egy olyan dolog, amit minden egyes nap elmondott anyukám, amikor fiatal voltam. És akárhányszor, csak egy másodperc így előre görnyedtem, mondjuk, hogy a leves szürcsüljön, már azonnal odajött, és akkor nem, húzd ki magad. Amellett, hogy ugye nem is tesz jót a gerincnek. Szóval a járással kapcsolatban is az anyukám nem akarta befolyásolni, hogy én most hogy járok, vagy hogy nem. Ez ennyire nem volt szigorú, de hogyha azt látta, hogy nem úgy járok, nem úgy sétálok, amilyen én vagyok, nem akart rám erőltetni semmit, de amilyen nem én vagyok, akkor szólt, hogy na Betty, most valami nem oké, tényleg kapd egy picit össze magad. És mintha egy a testbeszédemből olvasott volna. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amit például a gyerekeknek is szerintem jó, hogyha már így kisebb kortól megtanít az ember, és most nem egy ilyen catwalkra gondolok, hogy úgy járjál, mint a divat bemutatón, hanem csak az, hogy egy egészséges tartása legyen az embernek.
Betty, muszáj megkérdeznem, hogy mi a leghasznosabb szépségápolási rutinod? Kérlek, egy kicsit mesélj nekem erről, vagy nekünk erről, mert én ezt szeretem leginkább a te podcastedben, hogy nagyon-nagyon jó ötleteket adtok nekünk, a hallgatóknak, és kifejezetten ugye, ha jól tudom, ilyen nagyon naturális, természetes, akárha a sminkekről, kedvenc termékekről, különböző ilyen szépségpraktikákról van szó. Én nagyon sokat tanultam tőletek és az interjú alanyoktól. Neked mi vált be igazán?
Szépségápolásomat próbálom napról napra egyre tudatosabban végezni, ami azt jelenti, hogy én is még nagyon sokat tanulok erről, termékekről, alapanyagokról, összetevőkről, magáról a bőrről, a narancsbőrről, mindenről, ami ehhez kapcsolódik, ami az én szépségápolásomban picit érdekesebb lehet, az, hogy én nagyon szeretem az ilyen házi kencéket, a do-it-yourself kozmetikumokat. Ez már fiatal korom óta, így tizenéves korom óta bennem volt, így szerettem ezeket az ilyen kutyulós maszkokat, meg pakolásokat, és az évek során így sokat kikísérleteztem. Amúgy ez is egy picit a kubai hozadék, mert a legtöbb ilyen receptet kintről tanultam. Aztán persze, ahogy az interneten is egyre több lett elérhető, úgy folyamatosan iktattam be, meg próbáltam ki újakat, de próbálom ezeket a természetes do-it-yourself kozmetikumokat kereskedelmi termékekkel ötvözni, keverni, és egyre jobban odafigyelek arra, hogy azokból a termékekből, amik nagyon-nagyon fogyó eszközök, most gondolok tusfürdőre, samponra, balzsamra, hogy egy picit csökkentsem az ökológiai lábnyomomat. Ez most egy ilyen új misszió. És ami nekem igazából egy rutinom, az az, hogy nagyon szeretem este, amikor elindulok a fürdőszobába, hogy ugye így felturbánozom a hajamat, hogyha esetleg aznap nem mosom meg, és szeretem leradírozni a testemet.
Mivel, Betty, kérlek, mondd el, szerinted melyik a legjobb bőrradír? Tehát az otthoni házi kozmetikumokra gondolok. Itt a cukor, vagy a kávé, a kávézac, melyik a legjobb, kérlek?
A kávé nekem az vált be a legjobban, és ezért jó, hogyha az ember kipróbál több mindent, mert a saját bőrén, szó szerint a saját bőrén tapasztalja meg. Van, hogy a cukor alapú ilyen radír, amit amúgy a boltba 3-4 ezer forintokért árulnak.
Bizony.
Te is otthon meg tudod csinálni, és nincs ugyanolyan műszaga, de legalább tudod, hogy mi van benne, és bocsánat, nem szaga van, illata, mert tényleg nagyon finom, de hát, hogy abszolút mű az egész, és otthon nagyjából 300 forintból össze tudod dobni. Az is jó lehet, attól függ, hogy éppen milyen állapotban van a bőröd. Van, hogy nekem az picit már erős, amit mostanában használok, az a kávézac, és összekeverem valamilyen bázisolajjal, nagyon kiszáradt mostanában a bőröm. Az utóbbi hónapokban iszonyat száraz a lábamon is, meg az egész testemen, de még a fejbőröm is nagyon-nagyon száraz. Szerintem azért már kemény a víz. És amit most próbáltam, az a makadámdióolaj, vagy az édesmandulaolaj, mert ezek nagyon-nagyon hidratálnak, és lefőzött kávézacot összekeverem velük, és a narancsbőr miatt én szoktam beletenni még külön narancs, illetve fahéj illóolajat, isteni illata is van, és akkor ezzel így végig radírozom magamat. És ugye mondtam, hogy 50 kiló vagyok vasággyal együtt, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen narancsbőröm. Nekem sajnos a genetikám ilyen szempontból nem a legjobb, és nem annyira erősek a kötőszöveteim, úgyhogy picit plötyi így a combfenéktáj, azon kell a leginkább dolgoznom. És ezzel tudod egy kicsit stimulálni a zsírsejteket, és akkor így végigradírozom vele az egész lábamat, combomat, ugye az elhalt hámsejteket így leradírozza végül is rólad, nagyon szép sejmes lesz utána a bőröd, és akkor ezután már mondjuk esetleg könnyebben is tudod leborotválni a lábadat, mert az ilyen benőtt szőrszálakat is hozzáférhetőbbé teszi.
És ezt az arcra is ajánlod, Betty?
Én arcra nem ajánlanám, arcra valami sokkal lágyabb, puhábbat. Arcra szoktam ilyen kereskedelmi termékeket is használni, és ami nekem nagyon bevált, azok az ilyen vulkáni agyagból készült maszkok, mert azon kívül, hogy szabályozza a picit zsírosabb területeken a fagyú termelődést, amellett amikor lemosod, akkor nagyon picit radírozza az arcodat, de hogyha picit erősebb radírozásra van szükség, meg mondjuk nagyon kiszárad az arcodon is a bőröd, bár én nem tudok a száraz arcbőr arcbőrhöz, vagy arcbőrről tanácsot adni, mert nekem meg ilyen vegyes, kevert arcbőröm van, úgyhogy csak a saját tapasztalataimat tudom megosztani. De akkor ilyen esetben esetleg valamilyen nagyon kis finom szemcséjű bőrradír, vagy pedig valamilyen olyan szérum, amiben hámlasztó is van. Én ezeket szoktam például, Márján, most mit mondjak neked, melyiket mondjam? Van a Geek and Gorgeous márkának egy nagyon jó ilyen kis kezdő hámlasztója, ez egy ilyen kis vizesebb alapú, azt szoktam használni.
Kifejezetten olyan arcmaszk, amit otthon nagyon egyszerűen meg tudunk csinálni, tehát tényleg két gyerek sírás között gyorsan a zuhanyra, magamra pakolom. Tudsz ilyet ajánlani?
Persze. Hogyha tényleg nincsen idő, mert már nagyon visít a gyerek, akkor csak simán nézd. Felkened az arcodra, és csodákat művel. Én ugye mondtam, hogy nekem kevert az arcbőröm, szóval nekem néha jönnek ki ilyen patik, kis pattanások, és nagyon-nagyon jó rá, és a vicces az az, hogy ezt a tippet a barátom mondta nekem, aki szintén félig kubai, csak ő kint született, és pár éve él itt, és ő mondta, hogy amikor tini volt kint, és nem voltak éppen ilyen arcápolási termékei, mert nem lehetett kint kapni, vagy ugye fiúként nem vett ilyet, akkor ő mindig mézett használt a pattanásokra, és hogy ez az nagyon szépen eltüntette neki, és tényleg bevált.
De ezt hogy kell elképzelni, a nedves, tonizált bőrre tesszük, vagy teljesen száraz bőrre tesszük a mézet? Ebbe segíts, mert ez engem is nagyon érdekel.
Hát, hogy ezt egy kozmetikus hogy csinálná, azt nem tudom. Én megmosnám az arcomat, nem tonizálnék, csak feltenném a mézet, és utána lemosnám, és én utána tenném rá a tonikot. De ezek csak az én tapasztalataim.
Szuper! Hát Beti, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és azt gondolom, hogy így nagyon tömör volt, gyönyör volt, és hát bízom a legjobbakban, hogy minél hamarabb személyesen is találkozunk. Még egy utolsó kérdést engedj meg, hogy mi a terved a közeljövőben, vagy akár a távoli jövőben, még milyen interjúkat szeretnél csinálni, illetve hol látod magadat mondjuk 5 év múlva?
5 év múlva már én is valami kis lurkóval magam körül, és... Jó lenne, hogyha a Golden Milk is picit kinőné magát, és megmondom őszintén, hogy így konkrét tervem nincsen, hogy hova szeretnék vele eljutni, de mivel ez az ilyen kis szerelem gyermekem, ezért mindenképpen szeretném őt nevelgetni és nevelgetni, és természetesen van egy bakancs listám, hogy kik azok, akikkel szeretnék egy nap majd interjút készíteni, és hogyha esetleg ők igent mondanának rá, akkor én lennék a legboldogabb podcaster a világon. És még így az 5 éves tervekben, ami benne van, az az, hogy utazni, és egyre inkább megtalálni az összhangot és a balanszt, így a munka és a podcast és a magánélet között, ami azért tényleg nem egy olyan egyszerű dolog, hogyha az embernek van egy vállalkozása, és mellette ezt is szívvel, lélekkel csinálja. Ebben még van hova fejlődnöm, úgyhogy ezt szeretném tökéletesíteni.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad az interjú meghívásomat. Sajnos lejárt az időnk, de remélem tényleg, hogy még fogunk találkozni, és hallunk rólad, és nagyon szépen köszönöm, hogy így tudtunk beszélgetni, és ezt elmondanám a hallgatóknak is, hogy még mielőtt elindítottam a felvételt, pont azt beszéltük a Bettivel, hogy azért nagyon jó, mert az ő közössége megismeri az én közösségemet, és ez ugyanúgy fordítva, és hogy van benne egy ilyen, hogy mondjam, ilyen tök jó pozitív energia, hogy mi nem konkurenciák vagyunk egymásnak, hanem kifejezetten segítjük egymást munkáját. És ezzel az interjúval ezt is szerettem volna üzenni, hogy ez szerintem csak így lehet.
Így van, Kriszti. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondhattam nektek ezeket a dolgokat. Remélem, hogy van, amit taníthattam is nektek, akár csak azt, hogy a pattanásra kenjetek fel egy kis mézet.
Nem, azért azt elmondom, Beti, hogy nagyon tele vagy energiával, pozitív kisugárzásod még így virtuálisan is érezhető, szóval szerintem egy löketet adtunk így a hallgatóknak, és pont ez a lényege a Lélek Koffein Podcastnek is, hogy, hogy egy pici kis inspirációt, energiát így a mindennapokra, és bár ez egy rendhagyó adás volt, azt gondolom, hogy így nagyon jó kis motivációt tudunk adni mindenkinek, akár a szépségápolás területén.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, úgy további sok sikert kívánok neked.
Neked is, köszönöm.
Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekkoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélek Koffein csatornájára az Apple Podcasten, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban.
Tedd fel kérdéseidet Krisztának. Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Írj nekünk a podcast@lelekkoffein.hu-ra, s mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Lélek Koffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap.
A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélek Koffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Ler Gábornak, Runyai Gábornak, Fila Csabinak és Szabó Bálintnak. Várlak benneteket legközelebb is!